Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Balogh Zoltán, az emberi erőforrások korábbi minisztere, roma ügyekért felelős miniszterelnöki, biztos református lelkész, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Kifelejtettem valamit? Utazó nagykövet.
Az inkább csak egy kedveskedés, nincs ilyen pozíció, hogy utazó nagykövet lennék, de a Polgári Magyarországért Alapítvány nevében utazom, mint a kuratórium elnöke. Ez ilyen módon függ össze.
Hogyan osztja meg ezeket a feladatokat? Mi az, ami ebből igazán időgényes, és mi az, ami kevésbé?
Talán a jelenlét oldaláról érdemes megfogni. A jelenlétem az elsősorban a saját közösségemnek szól most már, hiszen főállású református lelkész vagyok. Van egy kis közösség, amelyet mostantól újra én vezetek, valamikor én vezettem, még mielőtt föl kellett függesztenem a lelkészi állásomat a parlamenti mandátum miatt. Tehát a jelenlét az elsősorban arra vonatkozik, az elsődleges, azokat a nem csak programokat, hanem ügyeket meg embereket részesítem előnybe. De egyébként a miniszterelnöki biztosság is egy fontos dolog, hiszen a roma ügyekkel kezdtem a kormányzati munkát, és azt tartom olyan fontosnak, hogy szeretném rajta tartani a szemem, ha ez nem hangzik túl nagyképűen. A Polgári Magyarországért Alapítvány elnöksége az egy tiszteletbeli megbízatás, tehát azért nem részesülök járandóságban. Ott fiatal, tehetséges emberek dolgoznak, inkább az ő koordinálásuk, egy kuratóriumnak a vezetése a feladatom, tehát ez talán kevésbé időigényes, mondjuk így, hogy ez a sorrend.
Hogyan fogadták a közösségbe vissza, mint vezetőt?
Hát úgy, hogy vártak, és azt is mondhatnám, hogy ez egy sajátos rendszer, ez a mondjuk így kálvinista református egyházrendszer, hiszen egy lelkipásztort valahova megválasztanak, akkor őt onnan nem lehet ki se robbantani, csak vagy fegyelmi vizsgálattal, vagy ha ő lemond. Most, amikor én lemondtam a mandátumom miatt arról, hogy gyakorló lelkész legyek, nem szűnt meg ez a státuszom, így mondják ezt, hogy a lelkészi jellegét fenntartotta, tehát az elmúlt 12 évben ott helyettes lelkipásztor végezte az én munkámat. Én jelen voltam természetesen a közösségbe, tehát nem kellett nagyon visszamennem, csak jogilag nem én képviseltem, nem én intéztem az adminisztratív ügyeket, de az egyházi törvény lehetőséget adott arra, hogy ott én rendszeresen, így mondjuk, hogy szolgálhattam, vasárnaponként vezettem egy értelmiségi kört, akik bibliatanulmányozással foglalkoznak, néha még besegítettem a különböző csoportoknak a működésébe, tehát olyan nagy eltűnés nem volt, de az a jogi konstrukció, amit én egyébként alapvetően helyesnek tartok, az egyházunk törvényében, hogy aki képviselő, aki egy pártnak a színeibe bennül az országgyűlésbe, az ne vezessen egy olyan közösséget, amiben természetes módon nem csak annak a pártnak a támogatói ülnek, meg nem alapvetően párt alapon ülnek az emberek, vagy vesznek részt egy egyházi közösség életébe, tehát akkor ne ő legyen a vezető, de ő is lehet ennek a közösségnek a szolgáló tagja, tehát ilyen módon osztottuk meg ezt a dolgot, és azt mondták, hogy most már 12 éve várják, hogy visszajöjjek hivatalosan is, mint főállású lelkész, döntsem el, hogy most akkor vagy lemondok végleg, vagy visszatérek, és a miniszterségnek a vége az egy olyan cezúra volt, amire úgy gondoltam, hogy akkor most itt az alkalom ezt végig gondolni, és én magam is úgy terveztem, amikor elkezdtem a kormányzati munkát, hogy egyszer még legyen visszatérés, még szeretnénk néhány jó évet arra fordítani, hogy ennek a közösségnek az építésében, az életében vezetőként részt vegyek.
Amikor visszatért testileg is, akkor kibeszélték, megbeszélték azt a hosszú időszakot, amíg nem volt ott, hanem amíg miniszter volt? Vagy ez nem szokás ilyenkor?
Hát nem tudom, hogy hol szokás, hol nem, nálunk szokás. Tehát komoly beszélgetéseink voltak ennek a közösségnek a magjával elsősorban, akik egyébként pártállástól függetlenül támogatólag álltak mögöttem, tehát a személyemet támogatták, a munkámat támogatták, megbírálták is rendesen, de alapvetően egy gyülekezet feladata nem az, hogy ilyen belső politikai fórum legyen, miközben, és ez talán az én életemben, vagy a munkámban különös módon összefonódott jobban, mint más református lelkészeknél, vagy hívő embereknél, az, hogy a közélet és az egyházi élet annak köze van egymáshoz, azt is mondhatnám, hogy meg kell őket különböztetni, de szétválasztani sem szabad, az a mi közösségünkben, az egy természetes dolog, ilyen módon végig kísértek engem ezen az úton, nem kellett 12 évet kibeszélni, hanem folytattuk azt a az együttlétet, meg azt a munkát, amit elkezdtünk. Én hivatalosan 1996 óta vagyok ennek a közösségnek a vezetője, de 1990 óta vagyok ott ennek a gyülekezetnek az életébe, tehát ez most már majdnem 30 év.
Mondta, hogy támogatták, hiszen önt ismerték, tehát volt kit támogatni, egy személyes ismerős. De mi volt a benyomásuk, amikor leadta a miniszterséget? Sikeres időszak volt, küzdelmes időszak volt inkább, vagy milyen?
Vannak olyanok a közösségben, akik kimondottan örültek ennek a munkának, hiszen azt is mondhatnám, hogy nem csak visszafogadtak, hanem el is engedtek. Tehát amikor én elvállaltam a kormányzati munkát, illetve korábban már a képviselőséget, mert a képviselőség az, amit nem lehet folytatni a lelkipásztori munkánál, hát bármilyen furcsa, miniszter lehet az ember református lelkészként a törvényeink szerint, képviselő nem lehet, mert az egyértelműen egy pártpolitikai megbízatásnak van tekintve. Tehát elengedtek, még azt is mondhatnám, hogy voltak, akik küldtek ebbe a szolgálatba, mert a mi közösségünk egy olyan közösség, egy nagyon pici, Budapest közepén 5 percre a parlamenttől, egy nagyon pici közösség, amelyiknek a több mint 150 éves története éppen erről szól, hogy ebben a kis gyülekezetben alapították az első munkás jóléti egyletet Pesten. Annak idején még nem volt, még Budapest se nagyon volt, vagy ezt éppen abban az időben egyesült a három város Budapesté, ott kezdtek el, ők építették a Betesda kórházat, egy árvaházat építettek, Kék Kereszt mozgalom, az alkohol, szenvedélybetegekkel való foglalkozás, az első női kör jött létre, amikor a nők, az asszonyok bevonása az egyházi életbe szervezetileg is megtörtént, a vasárnapiskolai mozgalom, hogy gyermekekkel foglalkozunk az iskolán kívül is az egyház világába. Ezek olyan kezdeményezések voltak, amik mind arra szolgáltak, hogy itt nekünk több felelősségünk van, ez túlmutat a közösségünk határain. Egyébként is egy egyház az élet az sohasem szűkül le a tagoknak az érdekvédelmére. Tehát ez nem egy szakszervezet, ez nem egy, mondjuk így, hogy műkedvelő egyesület, hanem van egy, mi így nevezzük, hogy missziói tudata, küldetés tudata, tehát mi azért vagyunk, hogyha minket már a Jóisten megtalált, és közösségé szervezett, mert ő a főszervező, és nem mi vagyunk, akkor nekünk azt a jót, amivel megtalált bennünket, azt tovább kell adni. Tehát az egyház szolgálata, ebből adódnak mindig félreértések, de az egyház szolgálata az túlmutat a saját körein, a saját tagjainak az érdekvédelmén, vagy a jólétének a biztosításán. Ha megnézzük az egyházi iskolarendszert például, hát nyilván nem csak olyan egyháztagoknak a gyerekei, vagy ők maguk járnak oda, vagy az idősek otthonában nem csak ilyen időseket fogadnak be, akik rendelkeznek valami fajta tagsági igazolvánnyal, hanem mindenkit, aki jó szívvel oda akar jönni, megfelel a feltételeknek, és ebből adódik egy olyan szolgálat, ami a végső soron, mondjuk így az egész nemzeti közösségre, az egész társadalomra vonatkozik, abban megkeresve persze azt a kis részt, amit egy ilyen közösség, annak a vezetője el tud végezni.
De mondta, hogy a roma ügyekkel kezdett el először igazán foglalkozni. Ment előre ez az ügy az alatt, ami alatt a legmagasabb szinten is tudta ezt képviselni miniszterként?
Óvatosnak kell lennem, hogy nehogy túl optimista legyek, de közben meg ne is egy nyafogás vagy egy siránkozás legyen a dologból, mert nem olyan egyszerű ezt mérni. De én, ha mondhatom, akkor azok közül, a területek közül, amelyekért felelős voltam, és azért volt jó néhány, ez az a terület az, amire mindig is különösen odafigyeltem, és ma már az utolsó nagy európai vizsgálatok, bizottsági vélemények, amelyek elkészülnek, azok is visszajelzik azt, hogy nagyon jelentős lépések történtek. Még azt is merném mondani, bár ez egyáltalán nem egyértelmű, hogy mindenki örül ennek Magyarországon, hogy ha rögtön egy témát kiveszünk, a szegénység, amit összekapcsolunk a roma ügyekkel, a cigánsággal, a szegénységből való kijutásban a romák nagyobb lépéseket tettek meg előre, mint a velük egy státuszban levő nem roma magyar emberek. Őnekik nagyobb is volt a hátrányuk. Mindenki lépett előre, nagyon jelentősen több százezerrel csökkentettük a mély szegénységbe élők számát, a függőségbe levők számát, akik napi szinten ki vannak szolgáltatva a szegénységnek, és ezen belül a romák még jelentősebben tudtak előrelépni, úgyhogy ez mindenképpen, mondjuk így, hogy reményekre reménykeltő, hogy elindultunk egy úton, amin nem szabad megállni, ezért is akartam tovább odafigyelni erre a területre, mert hogy itt van egy nagy félreértés. Azt hiszik, hogy mi, bocsánat, hogy így fogalmazok, csak a cigányoknak akarunk segíteni. Nem erről van szó, az egész magyaroknak, egyébként cigányok is, ha akarják, akkor ők sem magyarok, a nemzeti közösség részei. Tehát azt is mondhatnám, hogy a romáknak olyan sok veszíteni valói nincs még, de az egész országnak meg nagy veszíteni valója van akkor, hogyha azt a tömeget, a romáknak, a cigányoknak a tömegét nem tudjuk bevonni a mondjuk így szépen a nemzet életébe, mondjuk így utilitaristán, haszonelvűen, ha nem tudjuk őket adófizető állampolgárokká tenni, akkor teherként cipeljük őket. Ha meg bevonjuk a munkavilágába őket a tanuláson keresztül, akkor meg hozzá fognak járulni az országnak a nemzeti össztermékéhez, meg egyáltalán nemzet emelkedéséhez, és ebben látunk reménykeltő jeleket, hogy igenis vannak már olyan rétegei ennek a közösségnek, a roma közösségnek, akik ezen az úton nem csak hogy elindultak, hanem már sikereket is értek el.
Vannak példamutató személyiségek, vagy szervezetek, amelyek húzzák maguk mögött a közösséget? Mi a módszer?
A módszer az, hogy felülről és alulról, ha lehet így mondani. Tehát kezdjük rögtön az elején, és akkor van ma már nem csak egyszerűen kísérleti jelleggel, hanem országos, ha nem is teljes lefedettségbe, de azért jelentős mértékben több száz biztos kezd egy gyerekház, ami azt jelenti, hogy a várandóság pillanatától kíséri azt a, bizony az még egy súlyos probléma a romák körében, elsősorban a korai terhesség, 14, 15, 16, 17 év, bizony az még nagyon korán van.
Ahogy várandós lesz, kimarad az iskolából.
Igen, hát egy darabig talán még jár, de aztán előbb-utóbb 9 hónap múlva biztosan kimarad az iskolából, és azért az iskola a kötelezettség az 16 éves korig tart, akkor rögtön bekerülhet egy olyan rendszerbe, egy olyan támogató rendszerbe, ahol őt fölkészítik arra, hogy hogyan kell majd bánni a gyermekével, hogyan kell gondozni, civilizációs higiéna ismereteket kap ebben a dologban, tehát ez egy olyan szocializáció mondjuk így, amivel rögtön adunk egy segítséget. És aztán a bölcsődei rendszer az még nem egy országosan lefedett, és főleg a kis falvakban természetesen ez egy probléma, de a 3 éves kortól kötelező óvodát, az elsősorban azért vezettük be, és nincs olyan hely a Európában, nincs olyan szervezet, nincs olyan még velünk rossz indulatú szervezet sem, amelyik nem mondaná azt, hogy ez egy óriási lépés, és egy egyedülálló lépés a tekintetben is, hogy aki 3 éves korban elkezdi az óvodát, az a gyermek, azoknak a 85%-a ingyen étkezik legalább 3-szor, de inkább 4-szer egy nap. Ez azért egy, azt gondolom, hogy egyedülálló dolog. Ezt 2-3 évvel ezelőtt kezdtük el, bízunk benne, hogy amikor ezek a gyerekek 6 évesek lesznek, vagy 7 évesek lesznek, akkor nem az lesz, hogy ebből a rétegből minden második gyerek iskola életlen volt eddig. Most ha iskola élet lesz, és elkezdi az iskolát jobb kifejlesztett képességekkel, akkor az általános iskolába is meg tudja kapni azt a segítséget az ösztöndíjrendszeren, a támogató rendszeren keresztül, hogy az első 8 osztályban ne sikertelen legyen, hanem sikeres, és akkor itt jön egy nagy váltás, és ott még nagyon komoly tennivalóink vannak az általános iskolában is, de a szakképzésben különösen, mert azt látjuk, hogy ha ezeknek a fiataloknak, és itt nem csak romákról beszélek, hanem alapvetően a szegénységből jövő gyerekekről beszélek, ha 14-es korban bekerülnek a szakképzésbe, akkor bizony, ki sem merem mondani a számot, a roma fiataloknak úgy tűnik, hogy a 60-70%-a nem végzi el az iskolát, kikerül újra a szakképzésből, nem kap szakmunkás bizonyítványt, és akkor itt létrejön egy olyan réteg, amelyik aztán kicsit, hogy mondjam, arra van determinálva, ha nem teszünk valamit, hogy hát szociális segély, legfeljebb közfoglalkoztatás, de mindenképpen a társadalom peremén tengődik, és nem tud belépni abba a fősodorba, ami viszi előre őt is, meg az országot is.
De azt látják, hogy ez a 60-70% ez miért lép ki? A lányok a várandóság miatt, a fiúk meg valami más miatt? Mert addig ugyanolyan, elvileg ugyanolyan ütemben tudnak menni, ha az óvodát együtt kezdik mindenkivel.
Igen, hát részben ez azért már az általános iskolában egy probléma. Tehát azért mondtam, hogy ott sincs természetesen minden rendben, mert hogy azokat a dolgokat, amiket az első 8 osztályban meg kellett volna tanulni, azokat nem tanulja meg, csak részben tanulja meg. Tehát eleve olyan hátrányokkal jön, a szakmunkás világba fölveszik, mert reménykednek, hogy föl tud zárkozni, aztán kiderül, hogy mégsem. Tehát ez az egyik probléma. Már itt hagyd mondjam, amit elhangzott az elmúlt napokban ezzel kapcsolatban, egy csúnya megfogalmazása, amikor valaki azt mondta, hogy 10 000 gyerek megy évente a Lecsóba, tehát ez azért egy olyan, hogy ezeknek a méltóságát nem tisztelő kifejezés, amit semmiképpen nem szabad használnunk, és semmiképpen nem kell gondolnunk, hogy azok, akiket itt nem sikerült megfognunk, hát ezek 14, 15, 16 éves fiatalok, azért még van egy komoly lehetőség a felnőtt képzésen, meg egyéb programokon keresztül, hogy azért mégiscsak visszahozzuk őket. De mondom, a 8 osztályban az alapképességek, ezért fontos a nemzeti alaptanterv megújítása. Az alapképességek megtanításával van gond, hogy az első 2, 3, 4 osztályba olyan dolgokra, hogy mondjam, kötelezzük ezeket a gyerekeket, amiket ők nem tudnak. Tehát nem közismereti tárgyakat kell tanítani, hanem olvasás, írás, számolás, beszédkészség, gondolkodás, önálló kifejezésmód, és így tovább. És így tovább. És akkor a tanulás is sikeresebb lesz. Ez az egyik része a dolognak. A másik része az, hogy plusz pedagógiai erőforrás kell adni. Ezeknek a gyerekeknek tulajdonképpen személyes mentorálásra van szükségük. Tegnap jelentette be az Innovációs és Technikai Minisztérium, hogy indítanak egy olyan programot, hogyha egyetemisták vállalják azt, hogy ezeket a gyerekeket segítik, kimennek a kis falakba az egyetemekről, akkor kapnak egy ösztöndíjat ők is, meg a gyerekek is, tehát tulajdonképpen a család, hogy őket vigyük úgy el a 8 osztályig, hogy ne csak így vagy úgy elvégezzék, hogy mindegy, csak menjen már az a gyerek valahova, hanem valóban képesek legyenek a szakma világában ott lenni. És aztán ott van egy gond, amivel már miniszterként is vitám volt a belügyminiszter úrral, nem volt ez egy nagyon éles vita, de azt azért pontosabban meg kell vizsgálnunk, hogy ha 16 éves kortól lehet venni a közfoglalkoztatásba, ráadásul, hogy főleg, hogyha családfönntartó az ember 16 éves kortól, akkor mondjuk 60-70 ezer forint havi jövedelem van. Ha meg valaki a szakmunkás képzőbe, a szakiskolába jár, akkor meg 20-30 ezer forint van,
egyszerű vagy 15 ezer forint van. Hogy melyik utat válassza. Mindenki ugyanezt tenné ebben a helyzetben.
És akkor ez elszívja onnan, tehát az ösztöndi rendszer megújítása, az is nagyon fontos. Az én javaslatom az, de nem csak az enyém, ezerről már sokat beszéltünk, és bízom benne, hogy ez meg fog valósulni. Most éppen nem sokára lesz egy komoly tematikus kormányülés, ahol csak a roma ügyekkel fogunk foglalkozni, hogy az ösztöndíjat úgy adjuk ezeknek a fiataloknak, hogy csak egy részét adjuk oda nekik, és a másik részét ezt tegyük rá egy számlára. És mondjuk azt, hogy ez lehet egy több százezer milliós nagyságrendű, abban a világban ez nagyon sokat jelent, milliós nagyságrendű összeg, hogyha elvégezted 3 év után, a szakmunkás bizonyítvány együtt megkapod azt a betétkönyvet, azon a számlán levő összeget, amivel mi egyfajta sikerdíjként a szakmunkás vizsgálatot értékeljük. Ez lehet egy lehetőség. Aztán persze lehet az is, hogy azt mondjuk, hogy 16 éves kortól még nem lehet közfoglalkoztatás, mert ugye ráadásul, hogyha gyerek is van 16 éves korban, akkor meg már még magasabb a közfoglalkoztatásnak az összege, hiszen ott is lehet érvényesíteni az adókedvezményt, mert hiszen ez egy rendes munkaviszonynak minősül. Szóval ilyen dolgokon még nagyon sokat kell javítani, de én itt látom most azt a problémás pontot, még a lakhatást is idehoznám, mert az sem mindegy, hogy honnan megy egy gyerek az iskolába. Most már azt elértük, és ez egy óriási eredmény, nem is feltétlenül elsősorban az én volt minisztériumnak az eredménye, hanem a belügyminisztériummal való együttműködés, a közfoglalkoztatás. Ez egy óriási dolog. Tehát az, hogy ma minden gyerek vagy a gyermekeknek a 80%-a úgy kell föl egy nagyon szegény, korábban munkanélküli, adott esetben roma családba, hogy édesapa is fel kell, édesanyja is föl kell, ők is mennek a munkába. Nem az van, hogy a gyereket kilögdössük a hideg utcára, aztán gyalogolják ki tudja hány kilométert, hogy bejussál az iskolába. Tehát itt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon a legfontosabb lépések egyike talán ez a bekapcsolni a munka világába. Tehát ha lehet ilyen egy kicsit ironikusan mondani, amikor egy helyi roma önkormányzat azért tüntetett a polgármesteri hivatal előtt, hogy közmunkát kapjon, ők így mondják, bár ez egy picit más dolog, közmunkát és ne segélyt, akkor úgy gondoltam, hogy nagyon jó úton járunk, mert ők is érzik azt, hogy meg kell dolgozni azért a támogatásért, amit az államtól kapok, mert én magamtól még nem tudok érvényesülni a munkának a világában.
Látja, vagy sejti, hogy körülbelül az ösztöndíjrendszer átalakítása, ez mikorra lehet a rendszer része? Mondta, hogy a kormány majd most fog ezzel foglalkozni.
foglalkoztunk ezzel korábban is, és azért vannak mondjuk így, hogy célzott programok. Ez azért lényeges, mondjuk így, hogy módszertani megközelítése, lehet így mondani, mert bevezetni országosan valamit, ami aztán 2-3 év múlva kiderül, hogy azért mégse olyan jól működik, és persze vannak hatástanulmányok, és így tovább, de azért ez mégse olyan egyszerű. Ehelyett érdemes elkezdeni valamit célzottan, majd beszéljünk arról is, hogy mit is kezdtünk el így, és mi az, ami ebből sikeres volt, és akkor, ha működik, akkor érdemes ezt kiterjeszteni. Tehát most is vannak már olyan fölzárkóztató ösztöndíjprogramok, gondoljon az Arany János tehetségprogramra, amit már a 2000-es éveknek az elején bevezettünk, ez éppen Pokorni Zoltánnak a nevéhez fűződik, tehát ezek a dolgok működnek, csak meg kell próbálni őket olyan rendszerré összeilleszteni, hogy mindenkit elérjenek, aki ebben a helyzetben van. Most olyan kérdést tett föl, amire majdnem azt mondtam, hogy hál' Istennek ez már nem az én dolgom, de a helyzet az, hogy természetesen...
Hát is.
Így van. Én azért nem a kormányzati munkát végzem, hogy miniszterelnöki biztos, az egy olyan megbízatás, ahol tanácsot ad az ember, adott esetben koordinálja azokat, akik magát a munkát végzik, ehhez ragaszkodom is, mert nem az én feladatom azzal a néhány főstábbal, aki nekem rendelkezésre áll, de hál' Istennek a minisztériumban dolgozóknak, meg a vezetőknek a nagy részét azt is mondhatnám, hogy mindenkit jól ismerek, és munkakapcsolatban voltam velük korábban is. Tehát nem rajtuk fog múlni, meg nem rajtam, hanem azon, hogy valóban döntsük ezt el, és kezdjük el bevezetni.
Akkor, ha jól értem, az a technikája, hogy a célzott programok jóságát megvárják, megbizonyosodnak arról, hogy működőképes-e ez ott, majd ezeket összevezetik?
Igen.
Az adott területek sajátosságaira figyelemmel?
Így van. Vagy ha szabad, akkor ha átérhetünk a dolognak a felső részére, mert most azt mondtuk, hogy hogy nyomjuk alulról be a társadalom életébe ezeket a szegény családokból, romat családokból jövő gyermekeket, meg felnőtteket, munka, tanulás, születés, biztos kezdet, 3 éves kortól óvoda, útra való ösztöndíj program, és így tovább, és így tovább. Most, ha valaki eljut az érettségig, akkor viszont ott van, hogy szükséges, és ön kérdezte azt az előbb, hogy vannak-e jó példák és jó példaképek. Akkor a felsőoktatásba, az egyetemi világba a bekerülés, na az megint egy nagyon magas küszöb. És itt azért erre vagyok a legbüszkébb, ha lehet ezt így mondani, a kötelező szerénységgel. 2011-ben kötöttünk egy megállapodást a nagyegyházi közösségek vezetőivel, hogy létrehozunk egy olyan kollégiumi hálózatot, a keresztény roma szakkollégiumi hálózatot, ahol ma már több száz roma fiatal eszik, alszik, tanul, dolgozik, kap támogatást, épít közösséget, és ebből egy olyan középosztálynak a magja bontakozik ki, amelyik példa lehet két irányba is, és ez nagyon fontos. A romáknak, maguknak, hogy ki lehet törni abból az állapotból, amiben most vannak, meg a mondjuk így a többségi társadalom is, hogy lám-lám, ők is képesek erre, nem kell őket lenézni, nem kell azt gondolni, hogy ezek csak segélyből akarnak érni, mert milyen sikeres fiataljaik vannak. Én az egyik legszebb pillanata volt a miniszterségemnek, mikor 2018, azt hiszem februárjában, nem sokkal a választások előtt, összehívtunk 300 fiatal, 20 éves roma diplomást a Magyar Tudományos Akadémia dísztermébe. Elvittük oda a miniszterelnököt, hogy lássa. Ott voltak az egyházak vezetői, a bíborosok, a bíboros úr, a püspökök, hogy ők is lássák azt, hogy mit értünk el az elmúlt 6 évben, 7 évben ezen a területen. Azt értük el, hogy 6 év alatt megduplázódott az egyetemre járó roma fiataloknak a száma, és ezek mind diplomások voltak, ezek mind komoly szakmai lehetőségekkel rendelkeztek. Tehát ezt mondom a felülről, mert aki leérettségizett, az olyan nagyon nagy baj már nem lehet, de őt is be kell segíteni abban a világban, ha erre képes és alkalmas, ahol diplomával az életét jól meg tudja alapozni. Most ez egy célzott dolog volt, mert az egyházak, ahol vállalták ezt, Szegeden, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Budapesten, most majd alakul ez Pécsen is, ott ez működőképessé vált. És akkor alapítottunk egy szakmai fórumot, hogy legyen minőségbiztosítás, hogy ne csak az legyen, hogy bárki csinálhat szakkollégiumot. Eddig ezt célzott támogatással mi finanszíroztuk természetesen, részben Európai Uniós pénzből, részben magyar költségvetési pénzből, és most azt mondjuk, hogy ez egy olyan rendszer lesz, amit minden mindenütt meg lehet alakítani, jár utána pályázati alapon egyenlőre egy normatíva, hogy mennyi pénzt lehet erre kapni, és ha minél többen csinálnak ilyen kollégiumokat, ilyen internátusokat, akkor az egész országot lefettük, és amikor ez jól működik, és a minőségbiztosítás is, akkor pedig azt fogjuk mondani, hogy fejkvóta van, és automatikusan mindenki, aki ilyen módon megfelel a feltételeknek, az megkapja ezt a pénzt, és akkor mondhatjuk, hogy épült egy egész országot lefedő rendszer, ami egy célzott programból nőtt ki.
De nem küld a politika nagyon ellentétes üzeneteket? Van, aki azt mondja, hogy a munkavilágába való mi hamarabbi belépés az igaz út. Van, aki pedig azt mondja, hogy a tanulás, a minél több tudás megszerzése az igaz út. Szerintem ez hogyan észre meg, hogy akkor most melyik a jó?
Szerintem ez egy hamis szembeállítás, mert hogy a munkavilágába való belépéshez is nagyon sokat kell tanulni. Egy szakmunkás kézőbe is, ha az jó, egy szakiskolába is, ott nagyon sokat kell tanulni, és el kell a gyermeknek, meg a szüleinek, meg a segítő pedagógusnak kell tudni eldönteni, hogy mire érdemes egy gyereket elindítani. Én azt most már egy kicsit bátrabban merem mondani, mint miniszterként. Én azt a percepciót, vagy azt a felfogást Magyarországon, hogy aki nem diplomás, az nem ember, azt én nagyon rossz felfogásnak tartom. Éppen Németországban jártam egy tanulmányúton, ott is szenvednek attól, hogy mindenki úgy gondolja, hogy egyetem nélkül semmi nem vagy, miközben meg óriási hiány van szakképzett munkaerőben. És ezért próbáltuk a szakmunkás rendszert úgy átalakítani, még nem látjuk, hogy sikeres volt ez, hiszen ez a dolog mindig éveket vesz igénybe, nem kormányzati ciklus, nem elég egy kormányzati ciklus, hogy ha valaki azt mondja, hogy én szakmát akarok először tanulni, és úgy szerzi meg az érettségét, ez a régi szakközépiskola, a szakgimnázium, akkor néhány év munkatapasztalat után, amikor már ő termel, amikor már ő adót fizet, amikor jövedelme van, be tudjon kerülni az egyetemre úgy, hogy az a munkatapasztalat, amit szerzett, az neki pluszpontokat jelentsen. Tehát ne ugyanazon a felvételi rendszeren keresztül kerüljön be, hanem olyan dolgokat értékeljünk nála, amit már elért a munkavilágába. Tehát ez a két dolog egymással egyáltalán nem áll szembe. Egyébként is én nem szeretem ezt, pedig közmondás is mondja, hogy a jó pap holtig tanul, ez a lifelong learning, ez az élethosszig való tanulás, mert ebben egy kicsit olyan ijesztő, hogy és mikor pihenhetek már egy kicsit attól, hogy ne kelljen állandóan tanulni, de azért ez mégiscsak így van. Tehát azért az én gyerekeim, meg az unokáimról nem is beszélve, hát valószínűleg nem egy szakmában fogják az egész életüket eltölteni, hanem képesnek kell tudni lenni váltásra. Ahhoz újra tanulás kell, ahogy alakul a szakmai struktúra, ahogyan a technikai, ipari fejlődés megy előre. Tehát én szerintem itt egy olyan világba lépünk be, ahol nem arról van szó, hogy van, akinek van 8 osztálya, van, akinek van érettségie, van, akinek van diplomája, aztán ezzel el is dőlt, hogy mi történik vele, hanem egy ilyen sokkal mobilabb rendszert kell nekünk építeni, és azt kell, hogy tudják használni majd a következő nemzedéknek a tagjai.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások korábbi minisztere, Roma ügyekért felelős miniszterelnök, biztos református lelkész az Inforádió arénájának vendége.